Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride két hetente jelentkező kulturális közéleti podcastja. Ez a podcast ingyenes, és a jövőben is így fog maradni, de ha támogatnátok a munkánkat, akkor azt megtehetitek a budapestpride.hu per támogatás menüpont alatt. Közeledik a felvonulás, és jelentkezhetek önkéntesnek, ezt is a honlapunkon tehetitek meg a Legyél az önkéntesünk menüpont alatt. Én Majácsik Jójó vagyok, filmesztét, a Budapest Pride egyik sajtószóvivője. Most is a 444 stúdiójában ülünk két vendégemmel, a közérdekű információk után akkor megosztanám veletek, hogy kik a vendégeink. Szentecki Zita bábszínház rendező és Kovács Domokos bábszínész, akik most együtt rendeztek egy darabot, amit a Jurányi Házban láthattok ti is, június 19-én a Budapest Pride Fesztivál keretében. Az előadást azt már február végén bemutatták, és most akkor el is árulom az előadás címét. Ez Édouard Louis-nak a harmadik önéletrajzi regényéből készült, és az a címe, hogy ki ölte meg az apámat, kérdőjel nélkül, ami szintén fontos, esetleg majd arról is beszélni fogunk. Sziasztok, üdv a stúdióban!
Sziasztok!
Hát spoilerként azt elmondanám, hogy szerintem sokat fogunk beszélgetni magának az előadásnak a tartalmáról, úgyhogy ha valaki mindenképpen meg szeretné nézni az előadást, amit én itt is javaslok, én már kétszer láttam, és nagyon nagy rajongója vagyok, akkor azon a ponton, ahol úgy érzitek, hogy már túl sok infót osztunk meg róla, kapcsoljátok le a podcastot, és vegyetek jegyet az előadásra, és később hallgassátok meg a podcastnak a fennmaradó részét. Én arra gondoltam, hogy még mielőtt beugranánk, vagy beleugranánk a konkrét darabról való beszélgetésbe, bemutatnám magát az írót, akinek a könyvét ti most színpadra vittétek. Én úgy mondanám, hogy egy hallatlanul fiatalon befutott íróról van szó. Azt hiszem, talán 21-23 éves volt, amikor az első regénye megjelent Franciaországban. Azóta számtalan nyelvre lefordították, és ha jól tudom, a mai napig 5 könyve jelent meg, én legalábbis 5-tel találkoztam. Ebből az elsőt fordították csak le magyarra. És abban az elsőben egyébként kész lett is egy színházi darab a Rába Roland rendezésében. Ti azt egyébként láttátok?
Nem, sajnos.
Én sem.
Ez is a Jurányiba volt, vagy legalábbis én ott láttam még 2017-ben a Pride Fesztiválon is. Ami szerintem egyébként érdekes vele kapcsolatban most itt a ti rendezésetek kapcsán is, hogy én úgy érzem amúgy a szövegei kapcsán, hogy egy első olvasásra, de még másodikra sem ilyen színpadra termett szövegek, mégis egyébként nagyon sokszor rendezik meg az ő darabjait, és ennek nem csak a magyar példa izgalmas ebben, hanem külföldön is. Sokszor kerül színházba egy-egy könyve, sőt, tavaly Amsterdamban évelején volt egy konkrét színházi fesztivál, ahol csak az ő darabjai mentek különböző rendezésekben, úgyhogy ez szerintem egy ilyen külön érdekesség, de akkor beszéljünk most a Ki ölte meg az apámat című előadásról, amit akkor ugye még egyszer remélem, június 19-én megnézhettek, és majd a social media posztokban egyébként betesszük a kommentek alá linket, hogy hogyan tudtok jegyet vásárolni rá. Ugye, ahogy már említettem, ez egy, hát mondjuk úgy, hogy önéletrajzi regény, talán ez így röviden így megfogalmazható. Ez a harmadik könyvének a szerzőnek, és röviden egy apa-fiú kapcsolat áll a középpontjában, egy ilyen konfliktusokkal, traumákkal teli kapcsolat. Egyes szám, második személyben megfogalmazott mondatokkal állunk szembe, a már felnőtt, de még fiatal fiú beszél az édesapjához, aki a saját fia bevallása szerint rasszista, homofób és jellemző rá a toxikus maszkulinitás. Tehát igazából ilyen visszaemlékezések, ilyen emléktöredékek, emlékmorzsák vannak ebben a könyvben. Illetve, hogyha valaki a Jurányinak a weboldalán nézi a darabotoknak a leírását, akkor én kiírtam magamnak, hogy hogyan fogalmaztátok meg az előadásnak a műfaját, mert ez is már nagyon komplex, amivel találkozik a néző a sorokban ülve. Tehát ugye itt bábszínházi elemekről, kortárstáncról is van szó, szövegkórusról és politikai kiáltványról. És én itt ennél a politikai kiáltványnál állnék meg legelőször az első kérdésemmel, mert nekem személyesen az nagyon izgalmas egyébként az Édouard Louis-nál, hogy hogyan képes ilyen nagyon személyes, nagyon magán jellegű történeteket tulajdonképpen tényleg ilyen politikai kiáltvány jelleggé, vagy egy ilyen egészen más, egy újabb léjet, egy újabb szintet ráhelyezve, ilyen alapigazságokat, vagy konkrétan ilyen közéleti módon problematizálni. És vannak ilyen nagyon komoly állítások is a könyvben, és így a ti darabotokban is, és azon gondolkodtam, hogy így 1-2-4 próbáljunk elidőzni, hogy ti arról mit gondoltak. Az első, amit így előszedtem, ami elhangzik a darabban, hogy a homoszexualitás gyűlölete egyenlő a szegénységgel. Hogy számotokra ez mit jelent, illetve hogy hogyan álltok hozzá akár, mint magánszemély, mint aki mondjuk olvassa az Édouard Louis szövegeket, akár mint ennek a darabnak a rendezői, ezekhez a kiáltványszerű kifejezésekhez.
Én szívesen válaszolok erre is, meg majd még lehet, hogy majd visszaugornék arra, hogy színpadi szövege, vagy nem, mert szóval azt a kizgi kérdés. Volt egy podcast, vagy egy interjú a Ken Loach és az Édouard Louis közt, és ott abban mondja ezt az ilyen érzékenyítés és provokáció, és én meg azt, hogy ő nagyon szeret direkt kényelmetlen helyzetbe hozni olvasókat vagy nézőket, amivel lehet vitázni, vagy ezt most próbálom is ilyen értékítélet nélkül mondani, de hogy én például ebben az ilyen egyenletszerű levezetésben, hogy szegénység egyenlő, vagy a homoszexualitás gyűlölet egyenlő szegénység, azért érzek egy ilyen sűrítést, vagy egy ilyen kicsit provokációt, ami nyilván nem így egy az egybe igaz szerintem, de az, hogy mondjuk a felelősség az így kitágítandó, hogy mondjuk az, hogy ki honnan származik, és hogyan volt nevelve, vagy milyen anyagi körülmények közül jön, az igenis befolyásolja azt, hogy utána az adott személy mennyire lesz mondjuk homofób, vagy rasszista, vagy nem.
Én alapból már, vagy így kétféle módon válaszolnék erre. Egyrészt az, hogy kérdezted, hogy ez rendezőként hogyan lehet ehhez viszonyulni, meg hogy egyáltalán mit jelent nekünk ez a mondat. Én azzal kezdeném, hogy egyáltalán ez a mondat, hogy tényleg, hogy az itt te is mondta, ez abban a szövegkontextusban, ahol elhangzik, ott tényleg egy egyenlet szinten levezeti ezt, hogy ha kivonjuk a két B-t mindkét oldalról, és megszorozzuk kettővel, akkor kijön az, hogy homoszexualitás gyűlölete egyenlő szegénység, és ez tényleg egy olyan egyenlet, vagy egy gondolatmenet, amivel nem lehet vitatkozni. Viszont én ezt még kitágítanám annyival, hogy tulajdonképpen maga a gyűlölet bárki irányába, vagy bármi irányába az egy szegénységet sejtett, hiszen van valami olyan lelki elakadás, ami miatt nem tudunk tovább lépni, és egy nagyon erős agresszióban nyilvánul ez meg. Tehát konkrétan a Louis ebben a monológban ő az anyagi szegénységre is érti, igen. De ez nyilván egy nem szellemi, nem feltétlenül szellemi, de egy lelki szegénység az biztos, hogy van. Most erős ez a kifejezés, hogy szegénység, de hogy valami elakadás, vagy valami feszültség, az biztos, hogy van a gyűlölet mögött, és ez káros, ez senkinek nem jó, annak se jó, aki gyűlöl, annak is jobb ezt feloldani, vagy attól távol kerülni. Rendezőként az volt nehéz ezekkel a mondatokkal, vagy nem nehéz, inkább kihívás, amit az Ita is mond, hogy ezek így nagyon provokatív mondatok, és így első hallásra nem szimpatikus az ember, aki ilyen nagy vehemens kijelentéseket tesz, miközben a színházban, vagy színészként meg az a legnagyobb feladat, hogy akárkit is játszol, azt szimpatikussá tedd a nézőknek, hogy tudjon vele azonosulni, és megértse azt a lelket, még hogyha egy negatív szereplő akkor is. És igazából ezzel voltak nekünk még feladataink, hogy ezeket a mondatokat hogyan tudjuk befogadhatóvá tenni.
Ezen konkrétan dolgoztatok, hogy volt bennetek egy ilyen elképzelés, hogy esetleg antipatikus lehet a nézők számára. A tulajdonképpen a darab főszereplője ez az alak, ugye? Ez a fiú.
Volt, de és akkor itt én meg is jegyezném, hogy például konkrétan erről az egy mondatról beszélünk, hogy ezt a Bartos Ági, aki mondja ezt a monológot, ő szerintem nagyon szépen mondja, és nagyon szépen átviszi azt, hogy megértjük azt, hogy milyen érzelmi indulatból jönnek ki, vagy fogalmazódnak ki ebből az emberből ilyen mondatok.
Mert egyébként én kiragadtam ezt a mondatot, tehát tényleg egyébként magában a darabban is elhangzik egy ilyen pontos kauzalitás, hogy ezt tulajdonképpen annak tudja be, hogy az apa gyerekkorában nagyon hamar elhagyta az iskolát, mert hogy volt benne egy olyan elképzelés, hogy iskolába járni és behódolni mások akaratának tulajdonképpen egy tanár által adott iránymutatásnak eleget tenni, ez nem felel meg a maszkulinitásnak és a maszkulinitáshoz kötött erőnek, meg melleg ellenkezésnek, tehát hogy ez ott szépen ki volt bontva, én csak igazából kiemeltem ezt a mondatot, mert szerintem egy nagyon erős mondat.
Egyébként még visszatérve erre, szimpatikus vagy nem, nyilván ez tök érdekes kérdés, hogy kell-e vagy hogyan szimpatikussá tenni, de egyetértek, hogy azért egy ennyire, szóval azért ez az Édouard Louis saját írása, és végig az ő nézőpontját halljuk, azért valószínűleg érdemes, vagy jó, hogyha tudnak a nézők azonosulni vele, de nekem például volt olyan barátom, kollégám, aki megnézte, és mondta, hogy neki egyébként előzetesen mennyire antipatikus volt, és itt ebben a darabban pont a második résznél, amikor bevallja, hogy majdnem én öltelek meg téged, és ahogy utána felelősséget vállal ő is, és nem egy mártír pozícióba rakja magát, ott nagyon szimpatikussá vált neki a Lui, és nekem ez tök nagy ilyen, vagy fontos volt ez a visszajelzés, hogy valakiben módosult egy előzetes valamilyen kép az Edward Louis-ról.
Ebből a szempontból egyébként egy nagyon jó könyvét választottátok, mert hát ugye ezek önéletrajzi könyvek, ahogy már említettük, és tehát, hogy az író az maga is egy nagyon Észak-Franciaországban egy nagyon szegény gyári munkás családban nőtt fel, és nagyon korán igazából a közössége ébresztette őt rá, arra, hogy valószínűleg ő meleg, és így, tehát, hogy igazából előbb kapta meg a közösségétől azt, hogy ő valószínűleg egy meleg srác, mint hogy ő erre ráébredt volna, és nagyon sok bántást kapott ő, és igazából ez volt az, ami számára az első lépés volt arra, hogy kilépjen a közösségéből, és az legelső könyvében ezt írta meg, és ott igazából én úgy tudom, hogy a családjától is nagyon sok kritikát kapott, mert azt érezték a családtagjai, hogy elárulta őket, meg hogy kritizálja őket országvilág előtt, ráadásul ugye azóta ezt a könyvet számtalan nyelvre lefordították, és azt mondja, megírta ezt a könyvet, ahol igazából árnyalódik az apával való kapcsolat, meg azzal, hogy belehelyezi a szerző az apjának most mondjuk a homofóbiáját, vagy a toxikus maszkulinitását, meg a rasszizmusát egy ennél nagyobb politikai keretbe, és ezzel elismerve azt, hogy itt nem az apának az egyéni felelősségéről van csak és kizárólag szó, tényleg egészen árnyalódik a helyzet, és mondjuk lehet, hogy az, aki egy első nézőpontból mondjuk az apát ítélni el, ennek a könyvnek és a darabnak a nyomán nem ez lesz a következtetése, remélhetőleg, hogy mondjuk az apa egy abszolút negatív személy. Ezt most csak azért is mondtam, hogy ha esetleg van olyan hallgatónk, aki nem olvasott még az Edward Louis-t, akkor nagyjából lássa, hogy mi az, amikre utaltunk.
Ez szerintem az fontos, hogy és ez visszacsatol a szimpati szöveg is, vagy nem, hogy ugye, szóval ez egy nagyon rövid szöveg, az eredeti regény is, meg mi is viszonylag keveset húztunk belőle, és ugye a prológusban elhangzik, ahol egyébként az is van, hogyha ez egy színpadi szöveg lenne, szóval azért szerintem az egészben van egy olyan sűrítés, ami nagyon színházi, attól még, hogy nem feltétlen dialógusok, sőt, igazából szerintem az is egy színházi helyzet, hogy ő végig megszólítja az apát, és az is egy ilyen nagyon személyes hangvételt ad, ami nálunk valamennyire az sokszor a nézőkhöz beszél nekem értelmezhető, úgyhogy az apa, és szerintem ez is egy ilyen színpadi helyzet, meg hogy csak az akartam még mondani, hogy én is olvastam a többi könyvét is, és hogy az első könyvébe szerintem még nagyon ez az ilyen támadó hangvétel van, és hogy de majd aztán átadom a szót a Dominak is, mert ez nagyon közös, csak hogy szerintem mind a kettőnknek azért is ennyire fontos ez az anyag, mert szerintünk nagy részt azért szeretetről és elfogadásról szól. Szóval az, hogy az apa valójában olyan sztorikat mond, ahol nagy részt az derül ki, az apa mennyire büszke rá.
Én is csak ezzel akartam kiegészíteni, hogy nekem ez volt az első könyv, amit az Edward Louis-tól olvastam, és utána, amit olvastam, abban jobban kirajzolódott, hogy tényleg azért ez nagyon para, hogy az apja viselkedett, meg hogy az egész környezet. És amikor ezt olvastam, akkor azt éreztem végig, hogy persze, értem, hogy ez valószínűleg egy erőszakos ember, mert hogy az apa, meg hogy egy nagyon nehéz közeg, viszont az összes sztori, amit ő elmond az apjáról, az pont arról szól, hogy az apja mennyi energiát fektet abba, hogy ő meglépje saját magát, és hogy mennyi küzdelem van abban, hogy ő ki tudja mutatni a fia iránti szeretetet. Szóval ez nekem egy nagyon érdekes mix volt, hogy így az agyammal értem, hogy mi a helyzet, viszont közben meg minden, ami az érzelmeimre hat, az pont az ellenkezőjét mutatja.
Meg szerintem az, amiből írja a könyvet, mert ugye azt is tudjuk a mi interjúkból, hogy ő elkezdte megírni az édesanyjáról a könyvet, ami azóta megjelent, de közben kapott egy levelet az édesapjától, hogy jöjjön haza hozzá, mert olvassa a könyveit. Szóval eleve az, ami a prológusban elhangzik, hogy ők nem találkoznak egymással, mindenki csak a saját nézőpontjában van. Az ugye az előadás epilógusában meg feloldódik, hogy ők igazából beszélgetnek, az apja kérdezi arról a férfiről, akit szeret, hogy a politikai véleménye is átformálódott, és ott elhangzik ez, hogy mindig igazából a gyerekek változtatják meg a szüleiket. Szóval, hogy szerintem ugye ez egy nagyon pozitív, meg reménykeltő könyv.
Illetve én még egy másik topikra reflektálnék, amit bedobtál, igen. Az lehet még.
Persze, mert lehet, hogy később kérdezném azt, de mondd, igen.
Hogy ez, amit mondtál, hogy a könyvből kiderül, hogy ez nem csak az apának a felelősség, hanem ez egy társadalmi felelősség, hogy igazából szerintem az nagyon fontos, hogy arról itt megemlékezzünk egy ponton, hogy ez nem csak társadalmi felelősség, és nem csak az apa felelőssége, hanem mindkettő nagyon erős tényezője abban, hogy ilyen dolgok történnek, és hogy szerintem nem szabad az egyén válláról se levenni azt a felelősséget, hogy mindenki saját maga képes hozzátenni a változáshoz, és mindenki saját maga alakítja a saját életét, és nem lehet mindent a társadalomra se fogni, ugyanúgy, ahogy nem lehet mindent egy személyen sem számon kérni.
Szerintem nagyon fontos, hogy mondod, mert amikor én másodszorra megnéztem az előadást, akkor volt utána, akikkel megnéztem, azok közül az egyik emberrel volt egy kisebb vitám arról, hogy ugye azért egy ilyen baloldali keretbe helyeződik egyébként, vagy egy ilyen baloldali gondolkodás keretébe helyeződik ez a társadalmi felelősség kérdése, és beszélgettünk arról, hogy amikor mondjuk azt mondjuk, hogy az állam vagy az adott kormány feladata egy szegény emberekről való gondoskodni, akkor az nem vezet-e ahhoz, hogy az egyéni felelősséget sokan elfelejtik, és hogy ez a komplexitás a darabban egyébként benne van, hogy egyéni felelősség is van, de nagyon fontos arra rámutatni, hogy más egyéni felelőssége van valakinek, ha most csak Franciaországról beszélünk, valakinek, aki Párizsban születik egy felső középosztálybeli családba, vagy valakinek, aki egyébként egy munkás családba valahol, bárhol az ország területén, és ez ugyanúgy leképeződik Magyarországon is, de a magyar részről majd beszéljünk kicsit később. Én már csak egyetlen egy mondatot emelnék ki konkrétan a darabból, ami a mi beszélgetésünk kapcsán lehet érdekes, ilyen meta kérdés, hogy elhangzik az előadás vége felé az, hogy az értelmiség és a felső középosztálybeli emberek számára a politika az csak az egy esztétikai kérdés. Abban az értelemben, hogy az értelmiség, vagy így a tehetősebb emberek számára a politika nem határozza meg a mindennapjukat, igazából ez egy ilyen, arról szól inkább, hogy hogyan határozzuk meg magunkat, hogy arról tudunk vitatkozni, hogy az bizonyos kérdésekről elméletileg mit gondolunk, de hogy nem teszi tönkre a bérrendszerünket. Hogy erről ti most hogy gondolkodtok ebben a pillanatban, hogy tudunk-e mi most úgy beszélgetni ennél az asztalnál egy stúdióban, hogy ez ne csak esztétikai kérdés legyen, vagy lehet, hogy ez is lehetséges.
Én azt gondolom, hogy amióta megszüntették a katát, és majdnem kétszer annyit adózok, azóta tudok úgy beszélgetni, hogy ez nem csak esztétikai kérdés.
Hát igen, én azt hiszem eléggé egyetértek ezzel, már mint hogy egyszerűen, amíg a Maszló piramis alja nem teljesül, addig nem nagyon tudsz. Tehát, hogy mondja, hogy ez tényleg akkora ellentétben áll, hogyha valakinek megvannak az alap igényei beteljesednek, akkor már valami felett tud erről gondolkodni, míg mások nem juthatnak el odáig.
Beszélgessük akkor arról, amit már így felvetettünk, hogy miért is népszerűek vajon ezek a szövegek színházba, mert tényleg nagyon nagy arányban, és egyébként meg is filmesítik, tehát hogy készült már film is az ő könyveiből, hogy szerintetek mi lehet ennek az óriási színházi sikernek az oka, és hogy nektek miért esett erre a szövegre a választásotok?
Szerintem a siker oka az egyébként egy ideje, szerintem az irodalomban is nagyon nagy ilyen új hagyománya van az ilyen önéletírásos dolgoknak, szóval szerintem egyrészt van ez az ilyen szuper személyes szál, ami mostanában vonzó, és ő valahogy megspékeli ezt azért ilyen nagyon most ilyen hot topikokkal, mint a tényleg, tehát nem pejoratívan próbálom ezt mondani, de hogy mondjuk osztálykérdések, politikai kérdések, LMBTQ kérdések, és hogy amiatt ez a két dolog találkozik, plusz én nagyon bátornak találom azt, és szerintem ez nálunk is nagyon izgalmas, hogy egy nagyon érzékeny, nagyon személyes dologból egyszer csak ott állunk, hogy a francia vagy magyar konkrét törvényeket halljuk, és hogy ennyire direkt összekötjük őket, még akkor is, hogyha lehet, hogy ebbe van néha túlzás vagy sarkítás, én azt nagyon bátornak tartom, és frissítőnek, hogy nem utalgatásokkal beszélünk valamiről, hanem konkrétan, de ez nem működne szerintem anélkül az ilyen érzékeny önéletrajzi, meg személyes, érzelmi, bonyolult dinamikák, családi szálak nélkül. Szóval, hogy szerintem ez a két dolog nagyon erősíti egymást, és ez nagyon univerzális, és szerintem emiatt megy most mindenhol a világban.
És miért pont ez a szöveg, vagy miért pont ez a könyve, vagy ez adott volt rögtön, tudtátok, hogy ez a könyve az összes közül?
Na szóval most erre nekem kell válaszolni, de azt mondom, hogy adom a naptárt. Mert ezt amúgy eredetileg én találtam, vagyis hát ajánlotta nekem az egyik tanárom, a színművészeti doktorisztom, és a Jákfalvi Magdolna a témámhoz, mert nekem is ilyen önéletírásos témámban ajánlotta ezt a, igazából ez Édouard Louis-t, és pont ebben az időben, amikor olvastam, akkor kerestem ennek az osztálynak, akik a szereplői az előadásnak, az akkor végzett bábszínész osztálynak diplomadarabot, és akkor valami nagyon egyértelmű van, nagyon úgy éreztem, hogy így az ő korosztályukról szól, az ő témáikról, hogy nagyon ez az ilyen sűrített szöveg, ez nagyon alkalmas bábra, vagy valamilyen elvitte formára, és akkor kiválasztottam ezt a szöveget, és akkor nem lehetett ez az egyetemen, és akkor én választottam egy másik anyagot, a Wertert, és akkor Domit viszont egyből felkértem, mert nagyon, megy majd arról mesélj Domit, de mi régóta dolgozunk együtt, különböző formákban, még nem rendeztünk együtt, de eredetileg a Domit koreográfusnak kértem fel, de aztán annyira azt éreztem, hogy igazából teljesen egyenrangban alakítjuk a koncepciót, hogy akkor megkérdeztem, hogy van együtt kedve rendezni ezt a darabot, és nagyon jó munka volt nekem a Werter is ezzel az osztályon, nagyon megszerettük egymást, meg az anyag is nagyon fontos volt, és ezért a Domival úgy döntöttünk, hogy akkor nem hagyjuk annyiban, hogy ez nem lehetett, hanem akkor keresünk neki helyet, és akkor így kerestük meg a Kulcsár Vikit, és így, hál' Isten, a Füge meg a Jurányi jó voltából lehet ez a darab.
És ez egyébként, bocsánat, visszakérdeznék, hogy az publikus info, hogy mi miatt nem lehetett az egyetemen?
Hát egyébként akkoriban volt azért ez a törvény is, és bár az ugye már felnőttek meg suli nagykorúak, de hogy ott valahogy ez is volt az egyik indok, hogy ez most mennyire lehet ezen a helyen bemutatni. Plusz tényleg azért ott a váltás közepén voltunk, szóval teljesen ilyen bonyolult viszonyrendszerek voltak meg. Az is benne volt, ami végül teljesen átalakult, mert a Werterbe is a Wertert úgy csináltam meg, hogy heten játszanak Wertert, és egy Lotte, egy Albert, de felmerült az, hogy jobb volna valamilyen hagyományosabb végig vitt szerepek, ami végül nem teljesült így, de nem bánom, mert nekem ez most egy ilyen nagyon izgi folyamat volt velük, de arról majd biztos beszélünk később, hogy mindenki.
Van egy olyan kérdésem, és akkor azt szerintem ez megint mindkettőtöknek szól, hogy milyen volt köztetek a munka, a rendezői kooperáció, hogyan dőlt el, hogy melyik őtök miről dönt, voltak-e konfliktusok, milyen volt a munka megosztás, az, hogy hogyan értetek így rendezői párossá a darab kapcsán.
Ezt mindenki nagyon megkérdőjelezi, de teljes harmóniában tudtunk együtt dolgozni. Tényleg az van, hogy Zitával már több mint 10 éve barátok vagyunk, meg
együtt
folyamatosan,
egyetemes,
igen,
ugye, jól tudom.
Tehát, hogy folyamatosan együtt dolgozunk, már az egyetemen is, és ezért nagyon, nagyon sok mindenben nagyon hasonló az ízlésünk, sok mindenben másmilyen, de nagyon, nagyon ismerjük egymást, nagyon megbízunk egymásban, és tényleg nagyon hasonlóan gondolkodunk. Ami ilyen praktikus dolgot tudok elmondani ezzel kapcsolatban, vagy a kérdésre válaszolva, hogy úgy dolgoztunk, hogy együtt ötleteltünk, és amikor, tehát az alapján, hogy melyik jelenetre melyikünknek van egy erősebb víziója, vagy ötlete, az alapján felosztottuk, hogy ki mivel foglalkozik elsősorban, és viszont onnantól meg, hogy már valamit elkezdtünk, onnantól rögtön mutattuk a másiknak, és onnantól együtt dolgoztunk folyamatosan, mind a ketten visszajeleztünk mindenre, és így közösen alkottuk az egészet.
Igen, azért volt egy ilyen nagyobb felosztás, hogy mondjuk nyilván a Domi sokkal jobban ért a mozgáshoz, mint én, és mondjuk ő csinálta azért a mozgásos részeket, de én is hozzászóltam, vagy volt, hogy nem tudom, én ketten elemeztem szövegeket, vagy hangsúlyoztam a színészekkel, de közben mindig követtük egymás munkáit, meg mindig hozzászóltunk, és volt olyan rész, mint mondjuk a Titanic, hogy ott konkrétan a terem különböző sarkaiba vonultunk, és különböző morzsákat csináltunk egyszerre, és aztán összeeresztettük. De volt olyan is, ami átalakult közben, ami mondjuk eredetileg valamelyikünké volt, aztán a próbán megcserélődött, szóval tényleg ilyen nagyon, ez is ilyen nagyon fluid.
És a legnagyobb tanulsága az volt, hogy hihetetlen mennyiségű időt nyertünk ezzel, hogy együtt tudtunk dolgozni.
Ó. Még ami felmerült már szerintem, de szeretném, hogyha tudnánk róla hosszabban beszélni, az a magának a szövegnek a dramatizálása. Ugye azt már említettük, hogy egy főként egyes szem második szemében megírt szövegről van szó, ahol a fiú beszél az apjához, és hát nincsenek viszont a szövegnek ilyen a hagyományos értelemben a színházra jellemző párbeszédei, tehát az egymáshoz való gondolatdobálások, most így mondva, hanem inkább egy ilyen emléktöredékek, gondolatfolyam, összegzés a múltról. Mennyire nehéz egy ilyen szöveget dramatizálni, milyen kihívásokkal jár?
Szerintem egyébként eléggé jellemző a Domira is, meg rám is, hogy általában nem annyira klasszikus drámákban szoktunk dolgozni. Szóval Domi csomószor dolgozik szöveg nélkül, vagy nagyon absztrakt módon, és nálam van néha ez a dokumentumvonal, vagy úgy rendeztem már naplókból többször, meg van, hogy regényt adaptáltunk sokszor már a Bíró Bencével, aki ennek a projektnek is a dramaturgia, de hogy rám se annyira ez a dialógus és klasszik dráma jellemző, szóval eleve szerintem nekünk ezzel volt azért egy pici gyakorlatunk már, de egyébként voltak nehézségek, vagy kihívások, vagy azt neked nem is meséltem, Domi, de amikor nagyon izgultak a színészek a legutóbbi előadását, akkor az Ági pont mondta, hogy könyörgöm, többször ne rendezzetek olyan darabot, hogy a nézők az mondtuk monológokat. Mert ugye Werther is egyébként hasonló volt, és hogy az nagyon más egy színésznek, mert szerintem sokkal érzékenyebb abból a szempontból, hogy nem marad bent, vagy nem az van, hogy én nézőként kívülről nézek mondjuk két színészt, akik valamiben nagyon vannak, hanem én pacekba kapom meg, és ez egy másmilyen kihívás egy színésznek.
Ez egyén függő. Én például nagyon szeretek a közönséghez így közvetlenül beszélni.
Uh-huh. Én egyébként nézőként kimondottan szerettem ezt. Azt éreztem, hogy az volt az érzésem, hogy én most nem tehetek úgy, mintha egy színházi darabot néznék, ahonnan a végén akkor kisétálok, hogy jó, én ezt megnéztem, és utána már egész másra gondolok, hanem konkrétan engem ez belehelyezett a probléma, hogy nem tudtam nem szembesülni azzal, hogy ez a fiú mit élt meg a gyerekkorában. Tehát szerintem ez iszonyat erőssége volt, hogy hát ugye sokszor kellett úgy éreznem, mintha én lennék az apa, akinek felrólja a gyerekkori traumáit ez a fiatal srác.
Igen, ehhez még akartam mondani, hogy nekem az nagyon érdekes színházi helyzet, hogy amit már említettem, hogy végül is tudjuk, hogy az életben van egy ilyen pozitív, újra beszélnek egymással az apa és a fiú, meg van egy ilyen valamennyire egy ilyen megértés, hogy olyan ez az egész szöveg, szerintem, mint egy ilyen meg nem történt ilyen beolvasás vagy leszámolás, ami amúgy nagyon pozitív is szerintem kimondani az érzelmeket valakinek, amit sokáig nem mondták ki, és szerintem az nagyon felszabadító, és hogy szerintem ez egy tök izgalmas színpadi helyzet, hogy valami, ami az életben nem történhet meg, vagy nem történhetett meg, az ott sűrítve megjelenik a színpadon, vagy sűrítve megjelenik ebben a 30 oldalban a könyvben, ez ugyanúgy olvasóként is.
De közben meg bocsánat, hogy ez megtörtént, vagy ez most is folyamatosan történik, hiszen az apja még él és olvasta ezt a könyvet. Tehát...
Igen, igen, de hogy amit akkor, hogy mondjuk gyerekkorában nem volt az, hogy megdumálja vele, hogy miért is nem nézte a koncerten utána ezt. Uh-huh. De igen, igen.
Igen, ugye sok olyan visszaemlékezésekből kiderül, hogy olyan eseteket idéz fel az író a szövegben, amik mondjuk én 9-10 éves korában éltek meg, és nyilván van egy 9-10 éves gyereknél, viszont nem tudjuk ezt az egyéni felelősséget felrónni, tehát egy 9-10 éves gyerek nyilván nem tudja megkérdőjelezni azt, hogy ő milyen társadalmi közegbe született, hogyan nevelik a szülei, hogy a szüleinek a nevelése mögött egyébként milyen családi traumák vannak, vagy milyen társadalmi hatások, de igen, ez egy erőssége a szövegnek is, hogy ez a szembenézés a jelenben és a múlttal kapcsolatban, és nyilván az, hogyha ennek van egy olyan kihatása, hogy egyébként az írónak, az Édouard Louis-nak a szüleivel a kapcsolata ennek köszönhetően a végén egyébként javult, az nyilván szuper, de egyébként szerintem ez így nekünk nézőknek, vagy igen, a könyvolvasóinak is egy ilyen izgalmas út szerintem olvasni az ő könyveit, meg ülni a ti előadásotokon. Térjünk rá egy kicsit a színész vezetésre. Ha jól tudom, a 2022-ben végzett osztálynak a színészei játszák, tehát bábszínész szakirányon végzett színészek játszák a szerepeket. 7 színészről van szó, 4 férfi és 3 nő, és ami érdekessége, és te már Zita erre utaltál, hogy nem fixek a szerepek, tehát nem arról van szó, hogy van egy színész, aki játsza a fiú karaktert, és egy színész, aki mondjuk játsza az apa karaktert, hanem szinte mindenki játszik mindenkit, és különböző, tehát több szín is játsza a fiút is, meg az apát is, és ez azt is jelenti, hogy női színésznek a szájából is hangzanak el férfiak által mondott mondatok, illetve gondolatok, hogy ti miért mondhatok le arról, ami mondjuk lehetett volna egy ilyen monológszerű, hogy látunk a színpadon egy fiút, és mondjuk egy apát, aki mondjuk elég keveset beszélt volna, mondjuk ült volna és hallgatta volna a fiát. Tehát, hogy ez mondjuk egy azonnali választás volt a részletekről, vagy ezen dilemmáztatok, hogy hogyan valósítsátok meg, ez hogyan alakult?
Ez még az anyagválasztáshoz kötődik nekem, hogy amikor az Itta már fölkért, hogy akkor dolgozzunk együtt, és mondta az írót, hogy tőle olvassunk most könyveket, akkor mondom, nekem ez volt az első könyv, és ugye tudtuk, hogy 12 főre, mert 12 fős az osztály eredetileg, 12 főre keresünk anyagot, akkor elolvastam ezt, és akkor fölítom az Ittát, hogy hát ez egy iszonyú szép könyv, de hogy ugye nyilván ez egy szereplős, viszont hogy mennyire jó kórusművet lehetne ebből csinálni, ahogy mindenki így egy valaki, és hogy nem is csak az, hogy egymásnak adogatják a szerepeket, az egyetemen ez egy nagyon bevett dolog, hogy sok ilyen előadást csinálunk, megcsinálnak, hanem hogy arra tennék kísérletet, hogy mindenki folyamatosan ugyanaz az egy szereplő. És akkor ezen elkezdtünk freshelni, hogy közben neki is milyen jó, egyrészt milyen jó kihívás, másrészt minket ez tökre érdekel, meg hogy milyen jó jelentései is vannak annak, hogy ez nem csak egy embernek a személyes története, hanem ez tud egy egész generációnak a személyes története lenni, aki elveszíti vagy elveszítette az apját. Nem feltétlenül csak szó szerinti értelemben.
Meg szerintem az is, amit mond a Domi, az is fontos, hogy nem úgy csináltuk meg, ami sokszor szokás az egyetemen, hogy mondjuk van ez főszerep, és akkor adogatják a stafétát, és az váltja, hanem van egy ilyen megsokszorozódási lehetőség, mint hogyha egy ember különböző aspektusai megjelenhetnek ugyanabban a pillanatban, és az is nagyon izgalmas. Másrészt, hát ezt bevallhatjuk, hogy nem mindig tudatosan, de néha tudatosan egy idő után felfedeztük, hogy egyébként minden egyes színésznek kialakult egy elég erős szála, szóval, hogy van, aki mondjuk inkább a politikai részeket mondja, van, aki inkább mondjuk a gyerekkori traumákat, van, aki inkább ezt a maszkulinitás vonalat, szóval, hogy egyébként így félig tudatosan, félig a folyamat közben kialakult olyan is, és nekem az is nagyon izgalmas, hogy mint hogyha egy karakternek, nem tudom, 7 szólama, vagy 7 ilyen egymással vitázó, vagy egymásra épülő lénye lenne.
Illetve még a nemiség kérdéséhez, hogy az meg szerintem ilyen szempontból tök szerencsések vagyunk az Ittával, hogy mi már egy olyan színházi generációban szocializálódtunk, akiknél ez teljesen kérdésen kívüli, hogy férfi játszhat-e nőt, nő játszhat-e férfit, és hogy ezt szándékosan nem is vettük figyelembe a szereposztásnál, de amúgy itt konkrétan ennél az anyagnál ez nagyon indokolt is volt, de szerintem amúgy más anyagoknál se szoktunk erre annyira rágörcsölni, hogy mindenki olyan korú és nemű, bőrszínű és társadalmi hovatartozónak megfelelően játszon szerepet, mint amilyen ő maga.
Az is tetszett egyébként ebben, hogy még én hitelesebben adta vissza ezeket az emléktöredezettséget, hogy több ember szájából hallom ugyanezeket a gondolatokat, meg volt egy pont, de lehet, hogy több helyen is egyre emlékszem, ahol konkrétan arra tudtátok ezt használni, hogy egy karakternek a lelkesedését visszaadni, úgyhogy abban az egy időpillanatban több színész játszott ugyanazt a karakter, ez azt hiszem az anyukánál volt a parfümös jelenetén talán, és ez nekem nagyon tetszett. Viszont amikor először megnéztem a darabot, az első néhány percben, amikor már láttam, hogyan építettétek fel, azon gondolkodtam, hogy vajon valaki, aki nem olvasott egy sort sem az Édouard Louis-tól, érti-e, és azokkal, akikkel beszéltem, és nem olvastak, hogy mindenki rögtön, tehát hogy ez nagyon rögtön összevettek, ami szerintem tök jó, és ez nyilván a ti rendezéseteknek köszönhet, hogy nem vesztek el benne, hogy azt se tudom, kiről van, és most akkor ő is ugyanazt mondja, ő is azt most, akkor ki kicsoda. Szóval, hogy ez amúgy nagyon jól összeállt, hogy nyilvánvalóan nem csak annak az embernek kell megérteni, aki egyébként olvasta már eredetileg a szöveget, és tudja, miről van szó.
Igazából egyből ugye a prológusnál ott felosztottuk, szóval ott mindenki egyszer is összecsúsztatva, meg kórusként is beszél, ami szerintem azért így erősen megalapozza, hogy itt mindenki, plusz az azt követő jelenetben mindenki egy ilyen sok test együtt, egy közös testmassza, meg ezek a tárgyak, amiről majd szerintem beszélhetünk picit, jelenítik meg az apát, szóval szerintem arra igyekeztünk figyelni, hogy rögtön az elején ezt így felüssük.
Köszi. beszéljünk is akkor a tárgyakról, meg a jelvezekről, úgyis az lett volna a következő kérdésem. Flitteres ruha és munkaruha találkozik a színészeken, és én amikor ezt először megláttam, akkor azt érzem, hogy Jézusom, ez mennyire csodálatosan találkozik, az a két világ, ami meghatározta ennek az írónak a gyerekkorát, és hogy az a két világ, ami egyébként konfliktusban áll egymással, vagy az ő gyerekkorában legalábbis ez okozta, ez volt a traumáinak a gyökere, milyen szép, ahogy egy testen találkozik, és ezáltal konfliktus valamelyest talán enyhül is, de szóval ez nekem egyébként nagyon tetszett. Erre is rá akartam kérdezni, hogy hogyan alakult a jelmez választás, illetve maguk a tárgyak, meg a kellékek, mert nagyon fontos szerepe van a darabban. Ugye használtok kerekesszéket, mankót, próbababáknak a különböző részeit, hogy igen, ez hogyan alakult, miért pont ezekre a tárgyakra esett a választásotok?
Itt Lázár Helga nevét kell megemlítenünk, aki egyébként szintén osztálytársunk volt az egyetemen, ő tervezte a látványvilágát az előadásnak. Szerintem neki is a jelmezek voltak meg elsőnek, vagy hogy ahogy konzultáltunk, meg ahogy így beszámolt arról, hogy hogyan halad, akkor én azt érzékeltem rajta, hogy neki is valahogy így a látványból a jelmezekben való találkozás, tehát ennek a két világnak a találkozása volt az, ami a legegyértelműbb volt. A tárgyvilág az, abban volt egy körünk, hogy az, hogy alakult, mert eredetileg az volt a Helga terve, hogy roncstelepről, mindenféle roncstárgyakból alakul össze egy olyan báb, ami így az apa testét tudja megjeleníteni. Viszont ahogy elkezdtünk azokkal dolgozni, akkor az kiderült, hogy kevésbé szolgálják azt az irányt, mint amit így elképzeltünk hárman, viszont akkor már volt egy fűzőnk, egy egészségügyi fűző, amivel viszont itt meg Csernák Norbi nevét emelem ki, akinek egy szólója, tehát volt egy olyan imprója, amiből aztán lett is egy szólója, aminél így azt éreztem, hogy ez a három perc, ez összefoglalja az egész regényt, amiről az Eduardo-i beszél, és akkor így Zitával beszéltük, hogy így tök jó lenne valahogy áthangolni az egészet inkább ebbe az irányba, és a Helga erre abszolút partner volt. És akkor így jutottunk el arra, hogy valahogy még a tárgyakban is a test szerepe nőjön meg, vagy hogy azt olyan tárgyakat találjunk, meg használjunk, amik még a tárgyak is a testről szólnak.
Még a jelmezekhez, hogy egyébként ez tök érdekes, hogy ugye szerintem, hogy már a mert nekem rengeteg ilyen divatos, kortárs táncos barátom egyébként ilyen munkásruhákba jár, szóval, hogy egyébként azért az a munkásruha is szerintem más jelentése van ma, de egyébként igen, ez volt a cél, hogy két osztály találkozzon egy testen, plusz az, amit szerintem egy picikét már beszéltünk arról, hogy tényleg ezt is ítélet nélkül mondom, de hogy mondjuk azért van egy ilyen mártírság, vagy van egy ilyen, mi úgy mondtuk, hogy egy ilyen nyomorturizmus azért abba, hogy az Eduardo így kirakja a gyerekkorát, vagy az őt ért nehézségeket, és hogy ő egyébként ebből nagyon sikeres lesz. Szóval, hogy valahogy ezt akartuk megjeleníteni a tárgyakban is, meg a ruhákban is. Meg még amit a Domi mondott, a test, hogy ugye az egész regényben iszonyatosan fontos az is, hogy a politika milyen hatással van a testünkre, testekre, és hogy valahogy ezek az ilyen protézisek, meg testek, amik ugye a regényben is, meg az életben is ugye tematizálva, hogy az apjára ráesik egy súly a munkahelyén a gyárban 35 éves korában, és azóta mozgásképtelenül él, és hogy egyrészt az apát szimbolizálják ezek a tárgyak, másrészt valahogy ugye azért ezek a nagyon jól mozgó, egészséges fiatal testek találkoznak ezzel, tehát hogy ez egy ilyen apa-fiú, meg egy ilyen a testek hiánya, szóval ez az egész úgy éreztük, hogy elég jól szimbolizálja ezt a viszonyt, amiben ők vannak.
A vége felé, ez aztán már tényleg a spoilernek a spoilerre, de aki ideig eljutott, az már vagy látta a darabot, vagy ennek ellenére mellett fog elmenni megnézni, hogy ti hozzáadtatok a szöveghez valamit, ami az eredeti szövegben nem volt benne, és ami ezáltal sokkal inkább beékelte magát a szöveget, és ezáltal a ti előadásotokat a mai magyar valóságba. Mert hogy a darab vége felé a rendszerváltás utáni magyar politika képviselőitől hangzanak el eléggé érzéketlen kijelentések, illetve idéztek fel konkrét törvényeket, és hát ugye az apának és a fiának a történetében sok szempont mentén tudunk azonosulni egyik vagy másik szereplővel, de szerintem eléggé meghatározza a darab vége nálatok, hogy milyen pozícióból tud felállni a néző, hogy mi volt a ti szándékotok amögött, hogy ilyen konkrétan emeltetek be hazai referenciákat?
Hát szerintem azt éreztük, hogy azért amiről már beszéltünk, ez egy ilyen módszertan valahol szerintem, hogy egy családtörténet, és utána az a felelősséget kinyitja, mondjuk a, nem tudom, francia politikusokra, vagy törvényhozókra, vagy államra, és hogy azt éreztük, hogy ha az Édouard Louis ennyire konkrét, akkor mi nem használhatjuk ezt a szöveget egy ilyen parabolaként, hogy akkor mi most milyen menők vagyunk, hogy itt elmondjuk a francia politikusokat, hanem hogy akkor ezt muszáj a saját országunkra értelmezni. Sőt, arról is hosszas viták voltak, hogy gondolkodás, hogy milyen törvényeket emeljünk be, és hogy ez is egy tudatos döntés volt, hogy ne annyira a minket érintő, konkrétan a minket érintő dolgokat, hanem ennél, hogy ahogy mondjuk a könyve is inkább az apát érintő törvényeket hozza fel, ott mi is inkább egy ilyen tágabb szöget próbáltunk ábrázolni.
Igen, ezek, amiket az Zita mond, csak most e kapcsán, hogy most újra hallottam ezeket a gondolatokat, jutott eszembe még az a kérdésed, hogy miért ennyire népszerű a színházakban Édouard Louis-t adaptálni, és hogy ez tök érdekes, hogy tényleg a Louis regényei attól a legerősebbek, hogy egy az egyben a saját sztoriait mondja el, és hogy milyen érdekes, hogy a színházban pedig pont nem ezt a lényeget visszük át, hanem átemeljük, és ugyanúgy parabolaként használjuk az ő történeteit, mint hogyha Velencei Kalmárt rendeznénk, és igen, ahogy az Ita is mondta, hogy mi azt éreztük, hogy ezt nem tehetjük meg. Azért muszáj volt valahogy még belevinni valamit Magyarországból, meg a mi tapasztalatainkból.
Megtalán ez is hozzáadott nekem legalábbis nézőként ahhoz, amit már azzal kapcsolatban említettem, hogy milyen érzés volt az, hogy kifele felénk beszélnek a színészek, hogy nem tudtam úgy lezárni, hogy na jó, oké, ez egy Franciaországban megtörtént eset, de itt most Budapest van este 9, tök jó volt ez a darab, és akkor megyek haza, hanem én ott hallom 134 magyar embernek a felsorolását, találkozok azokkal az esetekkel, amiknek, vagy azokkal a törvénykezésekkel, amiknek pontosan ugyanolyan, vagy legalábbis hasonló hatása lehet, mint ami az Édouard Louis családját érte. Tehát, hogy én analógiát mutattok be, és ez számomra abszolút egy olyan üzenettel bírt, hogy igen, nekem ezzel van dolgom, mint most nem csak egy műalkotást láttam, hanem tényleg, ami szerintem a jó műalkotásnál azért én nálam legalábbis egy ilyen elvárás, hogy tényleg valahogy érintse meg a jelenlegi életemet, hogy ahhoz is szóljon, ne csak egy mondjuk egy ilyen esztétikai örömöt, vagy esztétikai, nem tudom, kielégülést adjon, és nekem ettől ez még inkább így dobott rajta, és erősebb lett. Egyébként kaptatok ezzel bárkitől, akár szakmából visszajelzést, hogy ki hogyan látta ezt a konkrét magyarországi eseteknek a beemelését?
Igen, ezt mindenki reflektál erre, nagyon megosztó. Valakik azt mondják, hogy ennek csak így van értelme, és Isten királya, ami történik. Valakik azt mondják, hogy modorosnak tartják, valakik azt, hogy szájbarágosnak. Erre számítottunk, és mi úgy vagyunk vele, hogy mi viszont így érezzük önazonosnak.
Uh-huh. Igen, most már nem, hogyha már így spoilereztünk, akkor szerintem spoilerezhetünk tovább, hogy amit említesz, az a 134 név, ez akik 2022. novemberében aláírták az új szociális törvényt, és hogy én például nagyon szerettem ebben a gesztusban, hogy például Orbán Viktor neve ott van egy többi név közt, és nincs ott így külön kiemelve, vagy hogy nekem ebben a gesztusban teljesen benne van az ilyen egyéni felelősségvállalás, hogy még akkor is, hogyha megvan mondva neked, hogy igennel szavaz valamire, akkor is döntetsz úgy, hogy nem, vagy hogy, tehát hogy nekem ez tök fontos, és hogy szerintem igen voltak, akik azt mondták, hogy hát ez nagyon szájbarágos, de én tudok olyan embert, aki amúgy még nem hallott az új szociális törvényről, hogyha hallott róla, ezáltal az tök jó, vagy hogy sokakat nagyon megérint azért ez a gesztus, és nekem az is izgalmas, hogy egy ennyire ilyen egyszerű és direkt színházi gesztussal valamilyen érzelmi azonosulás is történik, vagy egy ilyen magadra vevése a dolgoknak.
Meg szerintem még az is fontos ebben, amit Zita is mond, hogy egy egyéni felelősség ott van az ő részükről is, másrészt pedig megint az, hogy ezeket a döntéseket így nem a parlament hozza, nem a kormány hozza, nem a képviselők hozza, hanem ezeket a döntéseket emberek hozzák, és emberek írják alá, és ők is ugyanúgy korrepetitort keresnek a gyereküknek, ugyanúgy megfőzik, vagy megfőzetik a vacsorájukat, ugyanúgy nekik is van viszonyuk a szüleikhez, ugyanolyan tapasztalataik vannak, mint bárki másnak, akiről szól ez az előadás. És hogy ez is tök fontos, hogy nem egy arc nélküli tömeggel állunk szembe, hanem annak az arc nélküli tömegnek van nagyon sok arca egyenként.
Én egyébként úgy, hogy hallottam korábban ugye erről a törvényről, nekem nagyon sokat adott, mert szerintem nagyon kevesen vagyok, akik ezt a 134 embert kívülről tudják, és ahogy mondják a színészek a neveket, bennem egyre inkább ment fel a pumpa, mivel ezt most nézőként jól értem, és olyan dühösen jöttem ki a darabról, és nem tudom, hogy ez nektek szándékotok volt-e, meg nyilván nagyon érdekes lenne több nézőnek a véleményét, a megélését kikérni, hogy ki hogyan ér. Nekem egyszerre volt megható, és meg tényleg ilyen nagyon dühítő.
Hát szerintem mindenkiből az is, hogy megosztó, én nem bánom, mert ez szerintem az, hogy egy erős érzelmi reakciót vált
abszolút,
ki.
Igen.
Bármilyen irányba. Tehát olyan nincs, aki azt, vagy nem olyan találkozom, aki azt mondja, hogy hát mindegy, uncsi, vagy nem tudom, szóval, hogy vagy felháborodnak rajta, vagy elítélik, vagy nagyon mennek vele.
Valahogyan mindenképpen viszonyulni kell hozzá, ami meg már jó.
Igen.
Uh-huh. Akkor záró kérdésként mindenkitől meg szoktuk kérdezni, aki idejön hozzánk. Ugye az a podcastnak az elnevezés, hogy vedd vissza a hangod, hogy ti ezt a felszólítást hogyan tudjátok akár a magánéletetekben, akár a pályátokban értelmezni, és mit üzennétek akár az LMBTQ közösségnek, vagy minden olyan közösségnek, aki bármilyen oknál fogva, elnyomva érzi magát ma Magyarországon, hogy hogyan tudjuk visszavenni a hangunkat.
Én lehet, hogy először az Édouard Louis-ból válaszolnék, vagy remélem ez nem megúszós, de hogy ennél a témánál maradok még, csak hogy nekem például az egy ilyen tök fontos, és amúgy most rosszul érzem, hogy az összes alkotót nem soroltuk el, még nagyon gyorsan át ide csatornázom, hogy a Bíró Bencét mondtuk, mint dramaturgat, Kákony Árpád a zene, és a Pallai Mara fordította, Lázár Helga a látványszírtes, Lili Lúza az asszisztens, remélem.
Langó Ádám,
a fény.
A fénytechnika.
Csak azért már amúgy a fordítást akartam mondani, hogy egyébként az, hogy van egy Nyugat-Európában nagyon divatos dolog, ami nincs nagyon magyarra fordítva, és nekem például az egy ilyen nagyon fontos gesztus, hogy ez le van fordítva magyarra, és hogy színpadra van rakva, és hogy hozzátettük a miénket. Szóval nekem az, hogyha valamihez te akár kulturálisan hozzájutsz, és van olyan kulturális tőkéd meg művészeti lehetőséget, hogy ezt emberek elé vitt, akkor szerintem abban nagyon nagy felelősség van, hogy mi az. És hogy én például erre alkotóként próbálok figyelni. Meg egyébként magánemberként is kisebb közösségekben szerintem próbálok valamennyire proaktívan ilyen. Még nem sikerült nagyon, tehát ez egy bizonyos buborékban marad, de mondjuk szervezünk egy ilyen tudásmegosztós tábor, szóval, hogy valami, hogyha nem értünk egyet az oktatási rendszerrel, vagy bármi valami itthon történik, akkor saját erőforrásainkhoz mértem megpróbálni újabb alternatívákat létrehozni, amik így proaktívan talán valamit jelenthetnek.
És neked, Domi?
Én arra jutottam, hogy a saját életemet tekintve annak nincs nagyon hívó ereje, hogy vedd vissza a hangod, mert hogy én soha nem éreztem azt, hogy ne lenne. Tehát még annak ellenére, hogy én is tartozom kisebbségi csoportokhoz, meg nagyon sok olyan helyzetben találom magam, amikor azt szeretnék, hogy inkább ne hallassam a hangom. Én gyerekkoromtól kezdve folyamatosan mindig elmondtam a véleményem, mindig képviseltem a szándékaimat, úgyhogy ilyen szempontból nagyon, nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Aztán még azon gondolkoztam, hogy szakmai szempontból viszont, amit még hozzá tudnék tenni, és annyira gyönyörűen leképezted, Zita, ne haragudj, hogy az előadó alkotókat is soroljuk akkor végig.
Jaja.
Bartos Ági, Bánki Sára, Csernák Norbert, Csarkó Betti, Elnagy Attila, Szekeres Máté, Krisztof Toma, és hogy ez például szerintem színházban tökre jelen van, hogy egy nagyon hierarchikus rendszerben gondolkodunk még mindig, ahol érdekes módon a színészek nagyon a hierarchia alján vannak, miközben nagyon sokszor ők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. És például szerintem az ebből a szempontból egy nagyon fontos hangvisszavétel, hogy a MeToo botrány kapcsán erről már egyre inkább van egy kommunikáció, egyre többet gondolkodunk, de most csak a színészeket emeltem ki, mert bábszínész szakon végeztem, de hogy ezt most nyilván mindenki, aki hallgatja majd ezt az adást, az átrakja a saját életére, és hogy ő milyen másik kisebbségi vagy elnyomott csoportokhoz tartozik.
De abszolút egyébként ez a színházban, csak hogy például szerintem sajnos a mi színlapunkon is így van, vagy ez tök jó, olyan kritika nekünk is, hogy tényleg csomószor így van, hogy alkotók játsszák, és hogy közben meg ugyanúgy alkotók egyébként a színészek is, szóval, hogy még nekünk is a saját területünkön is rengeteg mindent így a helyére kell pakolni, vagy legalább próbálkozni kell, mert...
Született ebbe egyébként egy plusz kérdés, amit nem szoktunk, hogy ez a záró kérdés, de hogy felvetettétek ezt, hogy ti egyébként akár ennél a rendezésnél, akár más munkátoknál figyeltetek, vagy figyeltek arra, hogy ez a hierarchia, ami klasszikusan mondjuk a színház sajátja, ezt valahogyan ledolgozzátok? Mert ez egy nagyon fontos kérdés, amit felvetettetek.
Én nagyon figyelek erre, mert amikor rendező, vagy hát ilyen nem előadó alkotóként vagyok jelen, akkor is igyekszem ezt úgy kezelni, vagy hogy úgy tekinteni erre a helyzetre, ahogy mi együtt dolgozunk, hogy ez nem egy hierarchikus rendszer, hanem az, hogy mindenki másért felelős, és máshol van a felelőssége. De ez nem azt jelenti, hogy valaki alá lenne rendelve a másiknak. Amikor meg előadóként vagyok jelen, akkor én rendre kikérem magamnak, amikor nem egyenrangú partnerként vagyok kezelve, és azt nagyon nehezen tűröm.
Igen, én is nagyon sokat foglalkozom ezzel, meg mindig próbálom olyan hangulatot teremteni, hogy mindenki fűzze hozzá saját gondolatait, de egyébként azért már maga a helyzet, a színházi helyzet is eleve hierarchizált abból a szempontból, hogy mondjuk ha én választok egy anyagot, és abba bevonok embereket, akkor mondjuk én régebb óta foglalkozom valamivel, és utána annak mondjuk az utolsó fázisában mondjuk 5 hétre csatlakoznak be a színészek. Szóval szerintem azért ászlet lenne azt mondani, hogy ezt nem tudom, minden próba folyamatban le tudom bontani, vagy le akarom teljesen, de nagyon sokat foglalkozom ezzel a kérdéssel, meg maga. Igen, ez nagyon elsődleges szempont minden próbán, hogy abszolút mindenki mondja ki, amit gondol és érez, és ne csináljon olyat, amivel nem ért egyet mondjuk. Meg hogy megpróbálni beépíteni, nyilván sokkal jobb úgy dolgozni, hogyha mindenki hozza a saját dolgát, és abból áll össze egy egész.
Ezek nagyon fontos szempontok, és én nagyon örülök, hogy ezt behoztátok, így azért még inkább árnyalódott ez az előadás számomra, és eddig is egy nagyon közel volt a szívemhez, de most így még közelebb is tök jó hallani, hogy vannak ilyen alkotók ma Magyarországon, akik ennyire tudatosan gondolkodnak ezen is, mint ti. Nagyon szépen kösz, hogy eljöttetek. A hallgatóknak meddig akkor ugye június 19-én lesz ez az előadás a Jurányiban, remélhetően még vannak jegyek, és vegyétek, megkapkodjátok előket, és remélhetőleg majd, ha esetleg lemaradtatok róla, akkor remélhetőleg ősszel is majd megnézhetitek a Jurányiban. Nektek meg köszönjük, hogy eljöttetek.
Nagyon köszönjük.
Sziasztok!